Bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán katolikus Caritasnak a lakosság megsegítésére. 32 áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást közölte a szervezet. A közlemény szerint a villamos energiahálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek, a tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A segélyszállítmányt Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója személyesen adta át, jelenlétével a gyors, célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. Az EGRI főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben február 12-én. A nap folyamán előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek a résztvevő iskola lelkészek. Lóci Tamás, az egyházmegyei katolikus iskolai főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolákban. Mint mondta, követhető, hiteles, megszólítható és a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség. olyanra, aki többet lát bele a gyerekbe, mint amit ő maga elhisz magáról. Ismeri a diákokat és azok családjait, észreveszi a nehézségeiket és szükség esetén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz, mentális segítőhöz tudja irányítani a gyermekeket. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kapcsolat kialakítása a legfontosabb, hiszen lehet, hogy a diákok elfelejtik azt, amiről az órán tanultak, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat a pap jelenlétében. A kormány már 228 Bringa Park létrehozására adott támogatást, ebből mintegy 160 el is készült, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár Mezőkövesden a város új pumpapályájának átadásán. Révész Máriusz ismertette, az idei évre kiírt pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják. Hangsúlyozta, a kormány kiemelten kezeli az aktív életmód feltételeinek javítását, mert fontos, hogy az emberek odafigyeljenek az egészségükre. Megjegyezte, mire a 228 sportpálya elkészül, a beruházások összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot. Megnyílt az országos vérellátó szolgálat második állandó véradó pontja a Pécsi Forrás üzletközpontban. A szervezet mai közlése szerint az új helyszín megnyitásával az országos vérellátó szolgálat célja tovább erősíteni a térség vérellátásának biztonságát és állandó, könnyen elérhető véradási lehetőséget biztosítani a lakosság számára. Sikeresen zárult az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciumi vezetésével működő Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium és az Erdélyi Digitális Tudománytár közös projektje, amelynek keretében több százezer oldalnyi erdélyi magyar sajtóanyag vált kereshetővé és hosszú távon megőrizhetővé korszerű digitális technológiák alkalmazásával, közölte a Felsőoktatási Intézmény. A közlemény szerint a felek célja az volt, hogy a történeti erdélyi sajtóforrások digitális feldolgozását új szintre emeljék, és egyúttal hozzájáruljanak a magyar nyelvű kulturális örökség korszerű kutathatóságához. A Profili Alapítvány 124 millió forintos támogatásával új, speciális mentőautó segíti az országos mentőszolgálat munkáját, közölte a Mészáros csoport. Magyarországon elsőként áll szolgálatba az országos mentőszolgálatnál egy kifejezetten extrém súlyú, illetve testméretű betegek biztonságos szállítására és ellátására kifejlesztett mentőgépjármű. Az egyedi felépítménnyel rendelkező jármű hiánypótló hazánkban eddig ugyanis az extrém súlyú és testméretű betegek egészségügyi szállítása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bevonásával, eszközeivel és járműveivel zajlott. Végül a szombati időjárásról. Északkeleten csak lassan javulnak a látási viszonyok, eközben változó vastagságú fátyol felhőzet érkezik. Határozottabban délutántól kezd el vastagodni a felhőtakaró. Estig nem valószínű csapadék. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Mai műsorunk egy kicsit rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy nem elsősorban egy szemét, persze őt is, de még inkább az általa szerkesztett verses kötetet mutatjuk ma be önöknek. Szeretettel üdvözlöm Kisfaludi Zsófia színművésznőt, a tavaly megjelent, szerintem abszolút hiánypótló munka, a Reménytövés című kortárs keresztény versantológia szerkesztőjét.
Először is én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon megtisztelő, hogy ezt gondolod róla, és köszönöm, hogy ezt mondod, hogy hiánypótló. Hála jó Istennek, nem csak te gondolod ezt, hanem a Calvin kiadónak az igazgatója, Galsi Árpád is azt gondolta, hogy ez hiánypótló, és ezért vállalta föl a kötet kiadását. Úgyhogy már is egy hatalmas segítséget kaptam általa, és hát Isten gondviselése volt ez, mert eredetileg magánkiadásban gondolkoztam, ugyanis ez az egész projekt, ez onnan indult ki, hogy a Magyar Művészeti Akadémiában van egy 3 éves ösztöndíjpályázat, amit én megpályáztam, és 2022-ben ezt megnyertem, és ezzel a témával, a Reménytől is meg a kiadásával pályáztam meg, illetve volt még két másik alpillér. Úgy pályáztam meg ezt az ösztöndíjat, hogy én egy magánkiadásban gondolkodtam eredetileg, és aztán annyira hatalmasan nagyra nőtt az anyag, közel 300 vers van benne, több mint 500 oldalon, és összesen 130 költőtől.
Ezért mondtam én is igen, hogy hiánypótló, mert az ismert istenes verses kötetek, ugye a katolikusok az Innen és Túl című válogatást szokták említeni, 1986-ban jelent meg, pont 40 éve. A protestánsok az Új aranyhárfa kötetet, ez egy évvel később, 87-ben látott napvilágot, de hát ahogy mondom, ugye ezek 40 lassan 50 évesek. Nagyon régen került ilyen alapos válogatás, különösen kortárs irodalmi válogatás nyomdába is lett belőle kötet. Biztos, hogy alapos, hosszú kutató munka kellett hozzá, hogy összeálljon, de először mégis inkább azt kérdezném, hogy mi inspirált, mi késztetett arra, hogy ilyen tematikájú kötetet szerkesz?
Több összetevős a válaszom. Egyrészt Lackfi János versei voltak számomra a nagyon meghatározók, de nem csak most, már sokkal korábban. Még annó, amikor versmondó versenyre jelentkeztem, vagy a színművészeti egyetemre készültem felvételire, már akkor kortárs verseket, és már akkor Lackfi János verseivel foglalkoztam, és azokat kerestem, többek között, több más kortárs költő mellett, és aztán ugye hát Lackfinak csodálatos istenes versei vannak, megszámlálhatatlanul sok, megszámlálhatatlan kötetben, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ő keltette föl az érdeklődésemet az istenes versek iránt, és aztán amikor a Magyar Művészeti Akadémiában meghirdették ezt a 3 éves ösztöndíjpályázatot, akkor én erre már korábban jelentkeztem 2 alkalommal, és akkor elutasítást kaptam, vagy hát akkor elutasították a pályázatomat, és aztán 2022-ben pedig nem tudtam, hogy mivel jelentkezzem, tanástalan voltam, és sokat gondolkoztam rajta, és aztán én tényleg úgy élem meg, hogy így Istentől kaptam egy feladatot ezzel a kötettel, ugyanis egy ilyen délutáni elcsendesedés alkalmával jött ez az ötlet. És így biztos vagyok benne, hogy ez nem az én ötletem volt, hanem hogy ezt kaptam, ezt az ötletet és ezt a feladatot Istentől, hogy én gyűjtsek össze, és keressek és kutassak kortárs istenes költeményeket. Aztán ugye nyilván ezt összefoglaltam, meg ezt kifejtettem a pályázatban, hogy ugye tematikus fejezetekbe szeretném rendezni, mindegyik tematikus fejezethez párosítottam egy bibliai igét, 18 fejezet született végül, illetve a fejezeteken belül is csináltam egy gondolati ívet a verseknek, tehát az volt a koncepcióm, hogy egyik vers a másikból következzen, mint hogyha egy vers füzé ezt olvasna az olvasó, és egyébként buzdítanám is rá a kedves hallgatókat, hogy ilyen szemmel is nézzenek rá a kötetre, hogy ne csak egy-egy verset, vagy egy-egy költőt, akit ismernek, hogy azokat olvassák el belőle, hanem akár így gondolati ívben egy fejezetet is, hogy az vajon mit ad nekik. Nekem nagyon sokat adott.
Azért is jó, amikor ennyire szépen összerendezett versösztállítást talál az ember, mert valóban, ha egyik versből következik a másik, az embernek a lelkében másképp indulnak be a változások, hogyha igazán jól rá tud hangolódni az olvasásra.
Abszolút egyetértek, és azt is hozzátenném, hogy a kutatási folyamat alatt, ami hát közel 2 év volt, hát nyilván nagyon sok lelki állapotot megéltem az alatt a 2 év alatt. És hogy mindig kaptam Istentől pont olyan verset, ami pont az adott hangulatomhoz illett, és ami az adott hangulatomat és érzelmi állapotomat feloldotta, vagy megerősítette, vagy meggyógyította.
Igen, azt hiszem, hogy ez minden hittel élő ember számára ismerős, hogy egy adott helyzetben megoldást vagy választ keres, és akkor egyszer csak valahonnan, akár a Bibliát felütve, akár egy verses kötetben, sokszor csak egy rádióműsorban hall vagy talál egy pár sort, mondatot, ami akár útmutatásként, választként is szolgálhat neki.
Igen, abszolút. Nagyon sok minden történt a kötet születése alatt. Én magam is édesanyává váltam, ami hát egy csodálatos ajándék, és nagyon-nagyon nagy boldogság volt. És azt gondolom, hogy ez is hozzátett ahhoz, hogy ez a kötet megszülethessen, mert ha nem lettem volna várandós, akkor a színházi elfoglaltságaim, a színházi munkáim hát bedaráltak volna, és szerintem nem születhetett volna egy ilyen nagy merítés, mert ugye alapvetően színésznő vagyok, és hát egy nagyon aktív, pörgős életet éltem. Volt olyan hónap, hogy 36 előadásom volt egy hónapban, 30 nap alatt. Így az első évben, tehát 2022 elején nem is tudtam annyira nagy figyelemmel fordulni a kötet felé, és aztán kaptam ezt az ajándékot, hogy babát várok, és aztán leadtam a színházi munkáimat, és teljesen erre tudtam koncentrálni. És ott tulajdonképpen 3 hónapos terhes voltam, amikor onnantól kezdve tényleg csak erre fókuszáltam, így aztán azt mondhatnám, hogy én a kisfiammal együtt dolgoztam rajta 6 hónapig bent a pocakomban, és utána, miután megszületett, utána még 6 hónapig, mert akkor meg nagyon jó fej volt, és hagyta, hogy dolgozzak rajta, de úgy, hogy a mellkasomra kötöttem egy hordozókendőben, és ő itt aludt rajtam naponta 2-3 órát, és az alatt a 2-3 óra alatt én tudtam dolgozni a köteten, és ott már a rendszerezés volt, illetve hát a lektor, aki dr. Fazakas Gergely Tamás, a Calvin kiadó munkatársa, nagyon-nagyon jól dolgoztunk együtt, és nagyon hálás vagyok neki, mert rettentő sokat segített, és az ő meglátásai alapján még nagyon sok költő került be, és kibővítettem azt, amit én eredetileg gondoltam. Egyébként ez is elég viccesen alakult, mert augusztus 14-e este küldtem el a szerintem végleges kéziratot a Calvin kiadónak, illetve hát akkor még a lektornak, Fadakas Gergelynek, és másnap reggel programozott császárra bementem szülni. Tehát tényleg az utolsó pillanatig dolgoztam rajta, és akkor utána ő ezt megnézte, és utána még nagyon sok mindent javasolt, hogy ha már ennyire reprezentatív, akkor már tényleg csak egy pár dolog hiányzik, hogy szinte tényleg teljes képet kaphassunk a kortárs keresztény irodalomról. Úgyhogy így nagyon jó, hogy a kisfiam Merse segített ebben nekem, és így meg tudtam csinálni ezt a kötetet.
Akkor a gondviselés keze abszolút ott volt a kötet születésénél, a kisfiad születésénél.
Teljesen. A reménytövist Isten a tenyerén hordozta. Engem is, de a reménytövis kötetnek a születését teljes mértékben tényleg az első pillanattól kezdve a tenyerén hordozta, és minden létező segítséget megkaptam hozzá. Tényleg kérjetek és adatik. Tehát én csak úgy bekopogtam a Calvin kiadóhoz, Galsi Árpádhoz, hogy hát van egy ilyen készülőben lévő anyag, és hogy akkor esetleg nem gondolná-e, hogy ez beleillene a Calvin kiadónak a profiljába, és hogy nem vállalná-e föl a kötetnek a kiadását. És hiánypótlónak gondolta a kötetet, az anyagot, és azt gondolta, hogy igen, ő ezt szeretné kiadni. Így kaptam ugye a lektort, a korrektort, a grafikust, Mikácó Kamilla csinálta a borítót a könyvhöz, ami szintén nagyszerű lett, és nagyon egyedi és különleges. Tehát egyszerűen tényleg bármit, kérjetek és adatik, mindent megkaptam hozzá.
Említetted Lackfi János nevét, hogy ő indított el az istenes irodalom felé. Hogyan válogattál? Hol és hogyan kerestél?
Alapvetően az Arcanum tudástárban kerestem a verseket, tematikusan úgy, hogy 1990-től 2022-23-ig. És szisztematikusan átnéztem irodalmi, illetve keresztény lapokat, folyóiratokat, és ezekben a versekben kerestem Istent. Több ezer verset elolvastam, és a versekben nem azt néztem, hogy ki írta a verset, hanem azt néztem, hogy benne van-e Isten, jelen van-e benne Isten. És ez nem azt jelenti, hogy csak bizonyságtevő versek, meg imádságok vannak a kötetben, mert ilyenek is nyilván szép számmal vannak, de nagyon sok a kételj, kérdés, a bizonytalanság, a kicsinyhítőség is a versekben. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen azt tapasztaltam, hogy a kortárs magyar költőkben inkább többségben van a kérdés.
És ahogy nézem, ugye a kötetet, ahogy itt van előtte, 18 fejezetre osztottad szét 18 versfűzért. és nyilván van, amelyik Jézus életéhez kapcsolódik, a vallási életünkhöz kapcsolódik, és így tovább. De ahogy mondtad, rengeteg olyan van, amit az ember nem is tud igazán megmondani egy-egy mondatban, hogy miről is szól, hanem el kell olvasnia, és ahogy szintén említetted, talál benne mindig, ha más nem, legalább egy-két sort, vagy egy-egy verszakot, ami szerintem tovább zeng benne, mondjuk, vagy benne marad a nap folyamán, és mondjuk viszi előre, vagy segíti?
Én abszolút azt gondolom, hogy igen, és nehéz is lenne kiválasztani belőle egyet vagy kettőt, amire azt kéne, hogy mondjam, hogy a kedvencem.
Nem is mehetem megkérdezni egyébként, mert aki ezer verset ugye elolvas, azt megpróbálja átszűrni, rendezni, ott egy idő után minden a szívéhez nő egy kicsit, nem?
Igen, de ugye kellett egy ennél sokkal szűkebb válogatást csinálom, mert hogy magának az MMA ösztöndíjnak volt még két másik projektje, amiből az egyik az szorosan kapcsolódik a reménytöréshez, mégpedig az, hogy ebből csináltam egy zenés versfüzért, tehát egy előadói estet. És ehhez kiválasztottam a 30 számomra legkedvesebb verset, úgyhogy nagyon nehéz volt már a 300-ból a 30-ra szűkíteni.
Hát ilyen 10%.
Igen, 10%. És akkor ebből a 30-ból, hát legalább a fele alatt szól valamilyen zene, mert fölkértem Barkó Laura előadó művészt, zeneterapeutát, hogy legyen a partnerem ebben a csodálatos munkában, és legyen a társam ezen az úton, és nagyon-nagyon jól döntöttem, szintén isteni gondviselés, és Laura írt zenéket. Körülbelül 10 verset megzenésített, amiket éneklünk, két szólamban éneklünk, vagy van olyan, hogy ő énekel, és én fölötte verset mondok, van olyan, hogy csak effekt hangszerekkel, kosi, nyelvdob, xilofon, ilyen hangszerekkel egy ilyen atmoszférát teremt, és a fölött mondom a verset, és amiket meg ugye megzenésített, ott meg ukulele, vagy pedig citera kísérettel együtt éneklünk két szólamban. Ez egy nagyon különleges est lett, aminek még augusztusban volt, tehát hogy tavaly augusztusban volt a bemutatója, és azóta is, hát csak tavaly eljutottunk vele 7 helyre az országban, és idén is már, hála Istennek, nagyon sok lekötésünk van. Amire mindenképpen invitálnám a kedves hallgatókat, az a Költészet napján, április 11-én a Pesti Vigadóban, ott lesz este 6 órakor ez a reménytörés est, és ráadásul nem csak maga az est, hanem egy ilyen kis mini könyvbemutató is lesz előtte, ugyanis sikerült megindítani Steinbach József református püspök urat, aki a könyvnek egyébként az előszavát, az ajánlását írta, illetve Jankula ura, aki pedig az egyik ajánlót írta, és velük meg velem lesz egy beszélgetés a könyvről, utána pedig ezt a 60 perces zenés versfüzért meghallgathatják, megnézhetik a kedves nézők, úgyhogy mi így fogjuk a Költészet napját ünnepelni, de egyébként megyünk vele Sopronba, ami szintén egy különleges dátum, mert nagypénteken megyünk, és április 3-án a Sopronban, ami egyébként az én anyaszínházam volt 3 éven keresztül, én onnan szerződtem fel Budapest 2023-ban, és a Magyar Színház tagja vagyok most már, de hát nagyon közel áll a szívemhez Sopron, és ez, hogy nagy pénteken ezt az estet ott előadhatjuk, ez is egy
ajándék.
Hát igen, tehát ez is egy ajándék, de ez is egy, nem is tudom, egy megtisztulás, vagy szóval, hogy hát azt azért erős lenne mondani, hogy feltámadás, de...
De egy kis csoda, igen, de az embernek belül a lelkébe érezheti, úgy hát persze.
Igen, tehát, hogy ezen az ünnepen én protestáns vagyok, tehát én nem szoktam gyónni, de hogy tulajdonképpen ez az este egy olyan, mint egy gyónás, ahogy átfolyatom a lelkemen ezt a 30 verset, amiben tényleg csodálatosabb, mert csodálatosabb versek vannak. Ha egyet kéne most kiemelnem, akkor Buda Ferencnek a Fohász a Víradatban című versét emelném ki, és hogyha ezt tudják a hallgatók, olvassák el, mert olyan gyönyörű ima. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a nézőket is nagyon megérinti. Mindenkit más vers fog meg, és ez nagyon izgalmas, mert általában szokott egy ilyen kis dedikálásra lehetőség lenni az előadások után, hogy hogy meg tudják vásárolni a könyvet, és akkor én alá tudom írni nekik, és ilyenkor mindig szoktam egy pár szót beszélgetni mindenkivel, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kit melyik vers fogott meg. És mindenki más emel ki, és ez annyira izgalmas, hogy tényleg ennyire sokszínűek vagyunk, és ennyire más élethelyzetben van mindenki, és mindenkihez más versen keresztül szól az Isten.
Igen, de mégis mindenki tud rezonálni valamelyikkel.
Igen.
A másik nagyon jó dolog a kötettel kapcsolatban, amivel szintén abszolút kortársá, illetve moderné válik, hogy az olvasók, azok ugye QR kódok segítségével 30 verset meg tudnak hallgatni különböző színészek előadásában.
Igen, ez a 21. századnak az újítása. Az volt a koncepcióm, hogy legyenek olyan versek, amiket neves művész kollégáim elmondanak. 8 nőt és 8 férfit kértem föl. Olyan nevek vannak köztük, mint Kubik Anna, Bence Ilona, Hüvösvölgyi Ildikó, Sáfár Mónika, vagy a férfiak között például Kautsky Armand, Lux Ádám, vagy Széles Tamás, aki egyébként egy ókatolikus pap, és emellett színész. Tehát igyekeztem olyan embereket felkérni, akik már valahogy valamilyen formában megvallották a hitüket a nyilvánosság előtt, és akkor én választottam kifejezetten számukra verseket, és ezeket felvettük stúdióban, és így kerültek fel a honlapra, mert hogy egyébként az egészet összefogja a www.reménytövis.hu, vagyis hát reménytövis.hu oldal, onnan el lehet jutni a YouTube-ra, és ott van egy saját csatornája, ott meg lehet hallgatni ezeket a verseket, illetve Spotify-on is meg lehet hallgatni őket, valamint a közösségi média oldalra is, Instagram és Facebook oldalra is el lehet innen navigálni, illetve magáról az előadói estemről is van leírás. És még egy dolgot láthatnak ezen a honlapon, akik ellátogatnak oda, hogy pontosan ki az a 130 költő, akiknek a versei szerepelnek a kötetben. A honlapnak az is a célja, hogy átirányítsa a Kálvin kiadó oldalára, ahol meg lehet vásárolni a kötetet. Tehát online vásárlásra is van lehetőség, illetve bele lehet lapozni a kötetbe.
Említetted, hogy az ösztöndíjnak 3 pillére volt, abból ugye 2 említettél. Mi a harmadik?
A harmadik az egy rendhagyó irodalomóra, amiben szintén kortárs irodalommal foglalkozom. Ezt én szerkesztettem és én csinálom gimnazistákkal, tehát 9-től 12. osztályosokkal. Ez nem kifejezetten csak istenes vers, de van benne egy istenes vers is, Mezei Katalinnak egy gyönyörű verse. És ennek az a célja, hogy közelebb hozzam a diákokhoz az irodalmat, ezáltal a magyar kultúrát, meg a színházat, hogy egy picit más oldalról találkozzanak a versekkel, ne csak az irodalom órán, ahol meg kell tanulni, be kell magolni, és indulnak mondjuk Berzsenyitől, és egy olyan nyelvezettel, amivel ők nem tudnak most azonosulni. És ez a célja ennek a rendhagyó interaktív irodalom órának, hogy a verseken keresztül 10 pár verset mondok nekik, egy körben ülünk, ezt lehet az ő osztálytermükben, de alapvetően jelenleg a Magyar Színházban repertoáron van ez az előadás, az a címe, hogy Hangulatfüggvények, kortárs verses utazás velem, Kisfaludy Zsófival, és igazából bárki jelentkezhet rá bármelyik gimnáziumból, mondom 9-től 12. osztályig, az lenne, hogy mindig csak egy osztály van, és utána elmondom a verset, és utána beszélgetünk. Nem verselemzés szempontjából, hanem a témákról, amiről szól, szerelemről, barátságról, hogy mi a fontos ezekben, vagy hogy a hatalomról, hogy milyen hatással van a személyiségre, hogyha hatalmat kap, vagy hogy például szoktak-e csendben lenni. Itt mondom el egyébként nekik Mezei Katalinnak az Istennek készült bejáratonát című versét, ami pont erről szól, hogy csak a csöndben tudunk találkozni Istennel, és mi mégis folyton bekapcsoljuk a tévét, a telefont nyomkodjuk, a zenét hallgatjuk, mindent bekapcsolunk, csak ne kelljen csöndben lenni, egyedül lenni, Istennel lenni.
Úgyhogy nagyon fontos vers a kötetben egyébként szerintem is.
Így van, nagyon fontos vers, benne van az előadói estemben is, meg itt a rendhagyó irodalom órában is, mert ez számomra is egyik legfontosabb vers. Ez volt a harmadik pillér, hogy egy ilyen rendhagyó irodalom órát csináltam, és hát azért meg nagyon hálás vagyok a Magyar Színháznak, aki most már 3 éve az anyaszínházam, hogy egyrészt visszavárt babázás után, és mert most szeptembertől visszamentem dolgozni, de csak egy ilyen családbarát verzióban délelőttönként ilyen színházi nevelési előadásokat tartok, amiben az egyik ez, a másik meg egy média hatásáról és online fogyasztásról, tehát az online térben létezésünkről való beszélgetés szintén a gyerekekkel, de az egy általános iskolásoknak szóló program. Ez is nagyon-nagyon jó, hogy visszamehettem, de csak szépen fokozatosan, és aztán nem sokára fogok kezdeni majd próbálni, mert egy hatalmas musical produkcióban megkaptam egy nagyon nagy főszerepet, úgyhogy ez is nagy boldogság, mert hát azért amellett, hogy én szerkesztettem ezt a kötetet, ami egy csodálatos 2 év volt az életemből, amellett egyébként színésznő vagyok, és a zenés színészet, műzikelek és a zenés előadások állnak hozzám a legközelebb.
De ez a hivatásod?
Ez a hivatásom, igen, de nagyon boldog vagyok, hogy Isten megbízott egy ilyen feladattal, hogy megcsinálhattam és megszerkeszthettem a Reménytől is kötetet, mert nagyon sokat tanultam alatta. Magamról, Istenről, az Isten kapcsolatom nagyon sokat fejlődött és mélyült. Úgyhogy ez egy csodálatos lelki utazás volt.
Kedves hallgatóink, Kisfaludi Zsófia színművésznővel beszélgettünk a tavaly megjelent Reménytövis című kortárs keresztény versantológia szerkesztőjével. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Hová vezet, ha egy felsőoktatási könyvtárban tanulásról szóló konferenciát rendeznek? A kérdésre adott válaszok a beszélgetésben lelhetőek fel. A tanulás, a könyvtárs a társadalom viszonyáról, az oktatásról és a tudás szerepéről, valamint számos könyvhöz és könyvtárhoz kötődő élményéről mesél dr. Mező Ferenc egyetemi docens. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 40 diák jelentkezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem germanisztika tanszékének német nyelvű szépkiejtési versenyére, melyet a B épületben tartottak. A versenyzők két fordulóban mérték össze tudásukat, melyet a szakmai zsűri hanglejtés, beszédtempó, hangsúly, érthetőség és magabiztosság alapján értékelt. A kétfordulós verseny célja a német nyelv népszerűsítése a diákok körében, valamint az, hogy a leendő hallgatók megismerjék egyetemünket. A kis szépkiejtési versenyen a gyerekek az első fordulóba saját szöveggel érkeztek, míg a nagyobbak számára a szervezők választottak olvasnivalót. A tárgyi jutalmak mellett a döntőbe jutott versenyzők 20, az első három helyezett pedig 40 felvételi intézményi pontot kap a 2026-27-es évi felvételi eljárás során, amennyiben az EKE Germanisztika BIA vagy a Német Nyelv és Kultúra tanára osztatlan szakára jelentkezik. A környéken tanító mozgókép kultúra és médiaismeret tanárokat és diákjaikat várt a szakmai napra az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem média tudományi és mozgókép pedagógiai tanszéke. Az esemény közös filmelemzéssel vette kezdetét, ahol a jelenlévők Tóth Barnabás újratervezés című rövidfilmje kapcsán beszélgettek dr. Habil Szijjártó Imrével, a média tudományi és mozgókép pedagógiai tanszék vezetőjével. A rendezvény sorozat célja, hogy népszerűsítse a filmhez, a médiához és a kommunikációhoz kapcsolódó szakmákat, valamint hogy módszertani tanácsokkal lássa el a környék pedagógusait. A szakmai nap folytatásaként az érdeklődők megtekinthették a Líceum televízió stúdióját, valamint megismerhették annak történetét és munkáját. A délután folyamán pedig előadásokat hallgathattak, Bene Viktória egyetemi tanársegéd előadásában a szájbertér kihívásairól és lehetőségeiről beszélt, míg dr. Húják Tomás Tímea egyetemi docens a Z-generációval történő kapcsolatteremtésre fókuszált. Kiemelkedő tudományos munka, emberközpontú szemlélet, a gondoskodás politika felsőoktatásba való emelése. Többek között ezzel érdemelte ki az elismerést dr. Pajtukni dr. Tari Ilona, amelyet 2026. február 2-án vett át dr. Sabjanics Istvántól, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnökétől. A Szabó András érmet a Belügyi Tudományos Tanács ítélte oda az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorának, kiváló tudományos és tudományszervezői munkájáért. Dr. Pajtukni dr. Tari Ilona az ünnepélyes tanácsülésen hangsúlyozta, az egész közösség, az egész egyetem nevében veszi át a díjat, és nagyon hálás a kollégáknak, hiszen a siker közös munka eredménye. A laudációjában méltatták az egyetem katolikus identitásából fakadó emberközpontú szemléletét, vagyis hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a felkészültség és a szakértelem mellett meghatározó a jó szándék és a tisztesség is. Dr. Pajtukni dr. Tari Ilona kiemelkedő szerepet játszott a gondoskodás politika, mint a tudománynak a hazai felsőoktatási rendszerbe való integrálásában, hiszen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen indult először gondoskodás politikai menedzser szakirányú továbbképzés. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ha a Tittel Podcast, akkor biztos, hogy a Tittel Pál könyvtárról lesz szó, de tudható, hogy a könyvtári mindennapok azok nagyon izgalmasak, nagyon színesek, nagyon összetettek. Most egy konferencia kapcsán beszélgetünk dr. Mező Ferenc egyetemi docenssel, aki a Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézetének oktatója, számos konferencia szervezője. egy háromnapos jól sikerült együttműködésen vagyunk túl, ez is adta az ötletet, hogy itt találkozzunk. Kíváncsi vagyok, hogy szervezőként milyen benyomásokat szereztél.
A Tittelpál könyvtár adott lehetőséget arra és helyszínt, hogy megvalósítsuk 2025. október 3-a és 5-e között a Tanulás és Társadalom 2025 interdisziplinális nemzetközi konferenciát. Ez egy projekt keretében valósult meg, és ez a projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kibocsátott támogatói okirat alapján valósult meg. Többek között a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia tiszteletére rendezett sorozatnak a részeként. És ami a legfontosabb számunkra, hogy oly kitűnő és oly nagyszerű helyszínt tudott biztosítani a Tittelpál könyvtár ennek a rendezvénysorozatnak, hogy csak szuperlatív szóba tudunk erről szervezőként beszélni. Több vendég megemlítette, hogy mennyire kedvesek voltak a könyvtárban dolgozó kollégák, akik végig segítették a munkánkat, illetve áradoztak arról, hogy milyen gyönyörű termekben, mennyire szép könyvek között valósulhatott meg a konferencia, és valóban nagyon sok ilyen pozitív visszajelzést kaptunk, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a Tittelpál könyvtárnak és kollégáinak az együttműködést.
Számos konferencia szervezőjeként sok helyszínen jársz. Ugye nem csak a lebonyolítás érdekes egy konferencia szervezésekor, hanem akár az előkészületek is. Azért is kérdezlek téged, mert számos rendezvény zajlik nálunk, de mi is érezzük azt, hogy ez egy nagyon jól sikerült három nap volt.
Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy ne egy steril hotel előadóhelyiségbe vagy egyetemi előadóhelyiségbe történjen meg a konferencia, hanem egy olyan élő könyvtár helyiségbe, ahol a konferencia témája, a tanulás és a társadalom napi szinten jelen van. Nagyon-nagyon fontos a téma, sokkal fontosabb, mint amennyire azt, hogy egy átlag ember esetleg vagy laikusként gondolnánk. Minden társadalom nemzeti boldogulásának valójában az alapja a tudás. És hogyha ezt a tudást nem örökítjük át, nem tesszük elérhetővé, vagy könyvek átadása, vagy könyvtári szolgáltatás révén, akkor az a társadalom előbb-utóbb, hát a műveltségét tekintve is, innovatív teljesítményét tekintve is, alul marad akár nemzetközi versenyekbe is. Az most egy teljesen részletkérdés ebből a szempontból, hogy papír alakú tudás átadás történik, vagy internetes tudás átadás történik. Hát én koromnál fogva a régi iskola híve vagyok, én a papír alapú kiadványokba hiszek, és szerencsére vagyunk még néhányak, és ahogy a fiatalokkal tartom a kapcsolatot, azért most is él az, hogy más élmény egy telefont vagy iPadot olvasgatni, vagy más az, hogy kezembe vettem a könyvet, és forgathatom, tárgyasult eszközként használhatom. Sokkal személyesebb a kapcsolat a könyvekkel.
A 112-es terem az éppen a pedagógia és a pszichológia könyveinket tartalmazza. Mi gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy rendezvény szünetében azért megnézik a köteteinket is.
Én azt gondolom, hogy aki ezen a területen dolgozik, kutat, hogy kultúra átadás, tanítás, oktatás, pszichológia, stb. Óhatatlanul megérinti a könyveknek a látványa.
Az nagyon érezhető, hogy jól érezted magad a könyvtári közegben. Számodra egyébként mennyire látogatott hely a könyvtár? Kérdezhetem ezt oktatóként, kutatóként.
Én nagyon szégyellem magamat, de az én olvasási szokásom is megváltozott itt az internet kultúrában. Én könyvfalú vagyok, tehát nincs olyan nap, amikor szakirodalmat és szórakoztató szép irodalmat ne olvasnék. Tehát nem vagy, és kapcsolat van a kettő között. Mind a kettő terület nagyon fontos. Ugyanakkor az is látszik a könyvtár használati szokásaimból, hogy visszaesett jelentősen, amióta interneten keresztül is akár open access nyílt hozzáférésű folyóiratok, kiadványok is hozzáférhetőek. Én azt gondolom, hogy ez a világon mindenütt így van, és ez természetes velejárója az életnek, de ugyanakkor mégiscsak van egy sajátos, majdnem azt mondani, egy spirituális kapcsolat az ember és a könyvtár között, amikor valaki valóban könyvmoly, és valóban falja a könyveket. És itt nem csak a szakkönyvekről, szakirodalomról beszélek, hanem az irodalmi, szép irodalmi művekről is. Nagyon sok könyvem van otthon, szép nagy könyvtár van otthon, de egy idő óta például én is úgy gondolkozok, hogy nem veszek otthonra könyveket, nagyon megválogatom, mert már nem férünk. És ilyen szempontból a könyvtárnak én havi szinten használója vagyok, egyszerre 4-5 könyvet kiveszek, és azt gondolom, hogy ezzel lehet, hogy átlag feletti könyvtár használatot tudok megvalósítani, bár erre komoly statisztikai kutatáson nincsen, de javaslom, hogy ezt kutassuk le.
Abszolút lehet róla szó. Amikor 4-5 könyvet kölcsönzöl, ennek a tartalma milyen? Azért is kérdezem, mert kitértél arra, hogy ez lehet szakirodalom, és lehet akár szépirodalom is.
Az esetek 95%-ába tudományos fantasztikus könyveket szoktam kölcsönözni. A szakirodalmat ma már tényleg meg lehet találni a folyóiratokban nemzetközi szinten. Egyszerűen olyan forrásbőséggel találkozunk, amivel 30 évvel ezelőtt biztos, hogy nem találkozott az egyszerű kutató, és hát természetesen ki lehet használni. Viszont amit én ki szoktam venni, az a tudományos fantasztikus irodalom, aminek én nagy szerelmese vagyok, mert hogy szeretem a tudományos kutatást. A tudományos fantasztikum az meg megengedi a szerzőknek azt, hogy a ma ismert tudományos valóságot kicsit tovább gondolják, esetleg átlépjék, és teljesen újszerű szemszögből tanulmányozzák a világot, akár a társadalmi szempontból, akár természettudományos szempontból. És ez nagyon kellemes gondolati játékokat, kísérleteket enged meg, illetve akár tudományos kutatásokra is ösztönözhet bennünket.
Akkor egy picit megismerhettük azt, hogy szabadidődben milyen az olvasási szokásod. Az is kiderül, hogy kutatóként mi az, amit leginkább használsz, vagy mi az, ami a könyvtárhoz köt téged. Oktatóként mennyire emeled be a szakirodalmak használatát, illetve a könyvtár használatot akár, illetve mennyire neveled olvasóvá a hallgatóidat?
Nem tudom annyira eléggé olvasóvá nevelni a hallgatókat, amennyire szeretném. Tehát oktatóként kiadhatok én kötelező irodalmakat, kiadhatok én ajánlott irodalmakat. Nem biztos, hogy nagy mennyiségű hallgatónál itt a számon kérés is megvalósulhat olyan szinten, hogy kellene. És azzal sem értek egyet, hogy kényszeríteni kell az embereket az olvasásra. Én sokkal jobban hiszek egy példaadásra, egy modellkövetéses tanulásra, aminek viszont az lenne a feltétele, hogy kis olvasó körök jöhessenek létre példának okéért, egy-egy tanúra keretében, és ez nem egy megvalósíthatatlan dolog, de azt akarom kifejezni, hogy az lenne jó, hogyha belülről motivált lenne az egyszerű hallgatóság erre. Ez nem mindig érvényes és ajánlatos módon, ebbe van feladatunk. Ugyanakkor minden órán természetesen van tantárgy leírásunk, ahol természetesen vannak kötelező és ajánlott irodalmak, amelyek nagy része akár a Tittelpál könyvtárban is megtalálható, és hát természetesen ezt közöljük is a hallgatókkal, hogy nem feltétlenül muszáj ezeket megvenni, hogyha a könyvtár használható, funkcionáló egység, akkor azt használjuk, azért van.
A tanulás és társadalom konferencia kapcsán beszélgethetünk. Mit gondolsz, tanulásra motiválni hogyan lehet?
Tanulásra motiválni úgy lehet, hogy célokat mutatunk az embereknek. Azzal nem lehet motiválni, csak nagyon rövid távon, hogy rettegésbe tartom a gyereket, vagy akár a fiatal hallgatót, hogy ha nem tanulsz, rossz helyet kapsz, és retorziókat adok. Azt szerintem hosszú távon semmire nem vezet. Legfeljebb arra, hogy meg tudom utáltatni a tanulást, magamat, az egyetemet és a könyvtárt. Nem gondolom, hogy ez a büntetéses hatás ez jó lenne. Abban jobban hiszek, amit már említettem a példamutatásba, illetve célokat kell mutatni a hallgatóknak, amihez megmondjuk, hogy hogyan lehet eljutni, és a célokhoz való eljutások az első lépés mindig a tájékozódás. Honnan indulunk el, és hol lehet tájékozódni? Hát a szakirodalmakból. Például a könyvtárokban felelhető szakirodalmakból. Ez a mai világban már egy kicsit lehet már a fiatalabb generációnak elavultnak tűnik, hogy könyvtárokba járjunk szakirodalmat olvasgatni, mert sokszor említettem itt az interjú folyamán, hogy az internetkultúra és az online elérhető javak azért itt vannak, és használjuk is őket, ez teljesen rendben is van, de azért ezt a könyvtár technológiát, kultúrát mégiscsak erőltetni kellene, én azt gondolom, a jövőben is. Különben arra, hogy hogyan lehetne a könyvtár használatra ösztönözni a hallgatókat, viszonylag egyszerű stratégiát fel lehet építeni. A tantárgy leírásokat át kell tekinteni, és azokra a szakirodalmakra kell építeni a tantárgy leírásokba, ami a könyvtárba aktuálisan elérhető, akkor a számban, amit akár 20-30 fős szemináriumi csoportok is igénybe tudnak venni. Ez lenne az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy az oktatóknak úgy is fel lehet építeni az óráját, hogy a hallgatókkal megbeszélni, hogy melyik tananyagot kell megismernie, hol található az a könyvtárba. Tőlem akár ilyen szájbarágos módon is, hogy 10. polc 6. sorának 5. könyvét nézeges meg, hogyha máshogy nem megy. Szóval ezt meg lehet mondani a hallgatóknak, és úgy felépíteni az órát, hogy nem az oktató lesz az, aki egy lexikonként előadja 11-ére, 20-adjára, 100-adjára. Ugyanazt, ami eszel már le van írva, még az is előfordult, hogy maga az oktató írta már le, azért, hogy könnyebben menj az ismeretátadás, hanem előzetes informálódásként a hallgatónak az a feladata, hogy megadott fejezetből készüljön fel a következő heti órára, és onnantól már egy tárgyalási és vita alap lenne az, hogy mi történik. sokkal jobban fejleszteni a kritikus gondolkodását a hallgatóknak ez a módszer, mint az, hogy szóban vagy akár PPT előadás tekintetében előadásokat tartunk, arra károsztatva a hallgatókat, hogy ülnek, jegyzetelnek, alusznak, felébrednek, jegyzetelnek, alusznak. Tehát ez nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb dolog, ez egy passzivitásba kényszeríti a hallgatót. Az aktív tudás elsajátítás 100-szor jobb ennél, különösen akkor, hogyha nem csak az lenne az egyetemi oktatásnak a célja, hogy lexikonokat neveljünk a fiatalokból, hanem hogy olyan emberek legyenek, akik az adott szakterületen újabb és újabb produktumokat, információkat, tényanyagokat tudnak majd feltárni. Ez nagyon kell a kritikai gondolkodásra nevelés és a kreatív tanulásra nevelés. Picit hiányérzetem van ezzel kapcsolatban. Nem itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hanem világszerte, ahol járok egyetemeket, ugyanezekkel a problémákkal küzdünk. Kivéve, amikor nem. Az egyik ismerősöm külföldön tanul építészeti szakon, BSC képzésbe, teljesen megdöbbent, amikor 18 éves fiatalként bekerült az egyetemre, és rögtön azt a feladatot kapta, hogy akkor egy új templomot kell megtervezni. Semmilyen előzetes tudás nem volt mögötte. Nem tanították meg neki, hogy hogyan kell tervezni, milyen munkafolyamatok vannak, milyen engedélyezési eljárások vannak, milyen szabványok vannak. Belelökték őket rögtön a mély vízbe. Itt a feladat, építész leszel, milyen projektekkel fogsz találkozni, akár középületeket, nagyobb volumenű terveket meg kell valósítanod. És elkezdték ezt a projektet csinálni a hallgatók, hát próbálták túlélni ezt a gyakorlatot, és nem értették, hogy ez miért van. És aztán projekt végén megértették, hogy miért van az. Azért van, mert miközben ezen dolgozott, rájött, hogy mennyi mindent nem tud, és hol kell kiegészíteni a tudását, és van értelme azoknak a szatárgyaknak, amit aztán a következő 2,5-3 évben ő tanulni fog. A legtöbb esetben az a baj, a legtöbb egyetemi képzésben, meg általános iskolai és középiskolai képzésben, hogy nem értjük, hogy miért tanítják nekünk ezeket a súlyos információkat. A rossz nyelvek azt mondják, hogy az általános iskolai, középiskolai tananyagok nagy részét nem is használjuk az életbe, fontos kulturális tudás, de valójában nem használjuk, és ehhez képest meg vannak olyan alapvető kultúrtechnikák, készségek, amit használnánk a mindennapjainkban. Életutakat, sorsokat meghatározó lehetne az, hogy hogyan ismerkedjünk, hogyan találjuk meg a nagy őt, ne ilyen szerencsétlen televíziós műsorokba kelljen mesterségesen találgatni nekünk embereket, vagy hogyan tanuljunk, ha már az élethosszígtartó tanulást elvárják tőlünk, ennek a módszertanát, hogyan neveljünk gyermeket, rengeteg olyan dolog van, amit lehetne tanítani, és egy életen át fel lehetne használni. Ugyanakkor persze az éremnek a másik oldala, hogy van egy emberi civilizáció, egy kultúra, ahova nagyjából eljutottunk most arra, ezt pedig át kell örökíteni. Még akkor is, hogyha az életben nem használom a logaritmizálást, jó, hogyha valaki észben tartja, hogy mi is az a logaritmizálás.
Két dolog is megragadott, az egyik ez, hogy templomot tervezzen, aki oda került építész hallgatóként. Nekem az is eszembe jutott, hogy rögtön kiderül, hogy amit ő arról gondol, hogy mit csinál egy építész, rögtön találkozik is a feladattal, és saját magát is kipróbálhatja abban, hogy ő ezt akarja-e, szereti-e, és nem mindegy, hogy elképzelés szinten vagy a gyakorlatban.
Hát minden társadalomban, ami egy picit is a hozzánk hasonló oktatási kultúrával rendelkezik, az iskolaválasztás és a pályaválasztás egy zsákba macska. Hogyha nem tudjuk azt, hogy mivel is jár az a terület, amit mi tanulni fogunk, akkor mélybe ugrunk a sötétbe, ugrunk bele a mély fekete tengerbe, vagy van víz éppen a medencébe, mederbe, vagy nincsen, és vagy cápákkal teri vízbe ugrunk, vagy teljesen kellemes, hűs 26 fokos tengervízbe sikerül esetleg csobbannunk. Summa-summarum, ez nagyon nagy problémája ezeknek az oktatási rendszereknek. Az is nagy probléma, hogy az egyetemi oktatásban ez az egyetemi felvételi rendszer példának okért nem úgy működik, mint annó. Amikor én még egyetemista voltam, ott azért egész komoly felvételi, írásbeli, szóbeli felvételi volt mondjuk pszichológia szakon. Nem azért kell ez, hogy tönkretegyük a hallgatókat, meg a jelentkezőket, meg elvegyük az idejüket, hanem azért, hogy akármilyen szakra is, de olyan emberek jöjjenek, akik már olvastak azzal kapcsolatos szakirodalmat. Nem keverik össze a különböző szakterületeket, és nem történhet meg az, hogy bejelentkezik valaki, elveszi a helyet olyan embertől, aki inkább meg tudná valósítani magát az adott területen, tehát bejelentkezik valaki egy szakra, felvételt nyert, és a második végén, harmadik végén rájött arra, hogy hát akkor ebből pályamódosítás lesz, mert ő nem is ezt szeretné igazán. Ez pedig, hát megint csak vissza tudnék utalni, hogy az általános iskolai és a középiskolai képzésbe is nagyon nagy szerepet kellene adni annak, hogy nem csak letanítok lexikális tartalmakat ismereteket, hanem azt is letanítom, hogyha ilyen ismeretekkel dolgozok, vagy ilyen tantárgyakkal, ezekből milyen szakmák jöhetnek létre, és nagyjából az a terület mit csinál, már előrébb lennénk egy picit. Hozzá téve azt is jól tudjuk, hogy 10 év múlva lesznek olyan szak, 10 év múlva, 2-3 év múlva lesznek olyan szakmák, amiről ma még semmit nem tudunk, de hát valóra el kell kezdeni, legalább abból ki tudnánk indulni, amilyen szakkínálat jelenleg rendelkezésre áll.
És akkor beszélhetnénk arról, hogy mennyire fontos, hogy szocializáció, emberi kapcsolatok, kommunikáció, vagy ugye a rugalmas alkalmazkodás, ami szintén divatos most nagyon a reziliencia, és hogy mennyire változik ez is egyébként a fiataloknál, és mennyire fontos lenne ezekre alkalmassá tenni őket. Ezt a részt már nem kell feltérképeznünk természetesen, de például a könyvtárban, akár csak a köszönéssel, akár csak azzal, hogy megfogalmazza azt, hogy miért is jött és tisztázó kérdésekkel igyekszünk minél közelebb kerülni a megoldáshoz. Például ezekben is tudunk lépést tenni mi magunk is, legalábbis én ebben látom egyrészt a feladatunkat. Másrészt megragadott az, hogy elhangzott, hogy nagyon pontosan megadni, hogy mit hol találnak a könyvtárban, de minden kollégámról mondhatom, hogy abszolút segítőkészen áll mindig mindenki minden betérőhöz. Ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, és akár a gólya tábori részvételünkkel, akár a nyílt napon való részvétel, de a sportnapon való részvételünkkel is. Tehát arra mondom, hogy olyan területekre is elmerészkedünk, ahol nem biztos, hogy számítanának arra, hogy a könyvtár képviselteti magát. Igyekszünk azt kommunikálni, hogy jöjjenek be. Valóban egy nyitott könyvtár vagyunk, nyilvános könyvtárként egyébként valóban bárki betérhet hozzánk, és hogy azon vagyunk, hogy a probléma megoldáshoz közelebb vigyük, legyen az bárki bármiféle problémával, természetesen amennyiben ez könyvre és szakirodalomra és akár információra vonatkozik. Szóval jó azt látni, hogy azért vannak, akik betérnek, és ha betérnek, akkor már visszatérnek, és ebben az évben például van olyan hallgató is, aki megkapta az évfolyam dolgozatához a témát, és mielőtt választott volna, bejött, megnézte a szakirodalmat, kérte a segítségünket, és mikor pontosított, akkor visszatért. És most mondjuk például nálunk dolgozik is a gépen, és nem gondolnám, hogy ezt mondjuk egy laptop hiány idézi elő, hanem amiről beszéltünk akár visszautalva és egy kicsit visszakanyarodva a kezdetekhez, ez a könyvtári millió, az, hogy ott rögtön elérhető a segítség, akár az adatbázis használatába, bármi egyébbe. Szóval, hogy vannak azért ilyen példáink, és csak megerősíteni tudom azt, hogy szívesen látunk mindenkit, és várjuk azt, hogy jöjjenek hozzánk, hiszen az információ ott van, akár adatbázisok, akár e-könyvek formájában is, és az a jó, hogyha el akarják mindezt érni. Még egy picit kérdeznélek, hiszen arról beszéltünk, hogy hogyan van most az életedben jelen a könyvtár. De emlékszel arra, hogy például az olvasással hogy találkoztál? Én például alig vártam, hogy megtanuljak olvasni. Volt egy belső motiváció.
Én visszacsatolnék a modellkövetéses tanulásról vallott elképzeléseimhez. Én nekem édesapám rengeteget olvasott otthon, és gyerekként, óvodásként folyamatosan azt látom, hogy neki is, de különben édesanyámnak is a kezébe is állandóan ott voltak könyvek. Tehát, hogyha valaki ilyen családi millióban nő fel, akkor ő neki a világ legtermészetesebb dolga az, hogyha máskor nem este lefekvés előtt, amikor csendesedik el az ember, egy kicsit olvasgat, még kellemesen tovább is lehet álmodni az éppen aktuálisan olvasott információkat. Én nem emlékszek arra, hogy én annyira vágytam volna olvasni, de abban a pillanatban, hogy megtanultam olvasni, onnantól kezdve faltam a könyveket. Arra viszont nagyon emlékszem, és roppant jó élményem vannak, és azt ugye visszatekintve el tudom mondani, hogy nagyon sokat formáltak a világról alkotott elképzelésemen, gondolataimon, és még azt is hozzá tudom tenni ehhez a történethez, hogy azóta is szerintem azért olvasok annyit, mert gyerekkoromban nagyon nagy barátságot sikerült kötni a könyvekkel. Én nagyon-nagyon hiszek ebbe. Nem egyetemi korba kell megszerettetni az olvasást, soha nem késő. Ez óvodáskortól nevelési hatás lenne. Innentől pedig az olvasóvá nevelés sem feltétlenül az egyszeri személyekkel kell elvégezni, hanem a szüleikkel, akik még esetleg kisgyermekes szülők, és még tanakodnak azon, hogy hogyan is kellene ezt jól csinálni. Én nagyon pártolnék ilyen könyvtári kezdeményezéseket, talán vannak is, és még egy gondolatot hagy fűzek ehhez hozzá, beszéltünk itt a hallgatókról. Nagyon szörnyű megnevezés ez itt Magyarországon, ez a hallgató megnevezés, mert rögtön azt sejteti, hogy van egy oktató, aki nem hallgat, be se áll a szája, És van a hallgató, aki passzivitásban kényszerítve. Vitázni kell, beszélni kell, formálni a gondolatukat. Már csak azért is, mert hogy nem csak, hogy lehet, hogy keveset olvasnak a tanulók, de a nyilvános beszédre is meg kell őket tanítani az egyetemen. Holott már ezt is korábban meg lehetett volna tanulni, de rengeteget küzdünk azzal, hogy tudnak-e, mernek-e megfelelő hangerővel, nem papírból felolvasó, szabad előadásformátumú nyilvános szerepléseket vállalni. Azok a személyek, akiknek aztán bármilyen szakuk is lesz, lehet, hogy lesznek beosztottaik, akik előtt nyilvános beszédet kell tartani, lehet, hogy lesznek vezetőik, akik előtt nyilvános beszédet kell tartani, meg klienseik, vásárlóik, akiket valamilyen módon kommunikáció segítséggel kell meggyőzni. És még egy kapcsolódás a könyvtárakhoz, a jó olvasóból remélhetőleg előbb-utóbb akár jó szerző is válhat, tehát a kreatív írást is kellene nagyobb hatásfokkal talán őznünk, tanulnunk, hogy ne tudjon úgy elvégezni egy emberi szakot, hogy nem válik annak a szakterületnek egyfajta szakértőjévé. Azt tenni szerintem valóban egyetemi képzés az egyetemi képzést.
Köszönöm szépen, ezzel szerintem a felsőoktatási szakkönyvtárról szóló Tittel podcastünket érdemes zárnunk. Nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, hogy egy abszolút élénk diskurzusként éltem meg, és felélénkítő diskurzusként ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál.
Lícomikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet,